Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. december 21-én sugárzott műsorát. Az államvasutak problémái világszerte. A mikrofonnál Láng Júlia.
Az államvasutak a legtöbb országban veszteségesen működnek. A közlekedési szokások erre a század végre teljesen abszurdá váltak. Miközben a vasút közel 90%-kal kevesebb energiát használ föl, és 80%-kal kevesebb helyet foglal el, mint a közúti fuvarozás, a vasúti szerelvények gyakran félig üresen zakatolnak, az autóutakon meg kiszöktetik vízüket a személy és teherautók. Pedig azonos teljesítmény esetén a vasút 80-90%-kal kevesebb széndioxidot, szénmonoxidot és nitrogén oxidot bocsát a levegőbe, mint erre nemrégiben a levegő munkacsoport és a Magyar Közlekedési Klub fölhívta a figyelmet. A vasút prioritása éppen környezetvédelmi és energiatakarékossági okokból napjainkban végre kezd divatossá válni, de ezek még csak az első lépések. Kis vasúti körképünkben a következőkről hallhatnak majd.
A deficites osztrák államvasutakból nem sokára valódi vállalat, önálló gazdasági egység lesz.
A német vasutak is veszteségesek, és a helyzetet bonyolítja a nyugati és keleti, a szövetségi és birodalmi vasút különállása.
Az óránként 320 kilométeres sebességgel nyargaló francia Super Express a hatékony konkurenciája a gépkocsi forgalomnak.
Olaszországban nagy viták vannak a súlyosan veszteséges államvasutak privatizációja körül.
Görögországban is, ahol csak lehet, újra beindítják az elhamarkodottan megszüntetett helyi járatokat, szárnyvonalakat.
Az amerikai környezetvédők szeretnék elérni a teljes átállást dízelről villanymozdonyokra.
Mielőtt rátérünk a külföldi példákra, lássuk a magyarországi helyzetet. A Parlament Környezetvédelmi Bizottsága élesen bírálta az előterjesztett közlekedéspolitikai koncepciót, amely a közúti közlekedést preferálja. A helyi vasúti járatok megszüntetésének terve ugyancsak kétséges. Több nyugati országban elkövették ezt a hibát, és éppen most próbálják, ahol csak lehet, visszaállítani a szárnyvonalakat. A vasutas szakszervezetek tárgyalása a kormányzattal eredményesen végződött. A tömeges elbocsátások elkerülése érdekében megállapodtak a MÁV átalakításának ütemtervében és a létszámgazdálkodási elvekben. A kormány a MÁV jövő évi bérfejlesztéséhez az idei bérköltség 6,9%-ának megfelelő támogatást nyújt, és 3 milliárd forintot biztosít a végkielégítések kifizetéséhez. A szakszervezetek 5000 az alaptevékenységben foglalkoztatott alkalmazott leépítését tartják elfogadhatónak. A kormány beleegyezett abban, hogy az így megtakarított összeg 50%-a további bérfejlesztésre, másik 50%-a pedig a vasút veszteségeinek finanszírozására fordítható. Ezzel a december 9-én kötött megegyezéssel a vasutas szakszervezetek kilátásba helyezett sztrájkja elkerülhető lett. A kormány arra is ígéretet tett, hogy január 31-ig a parlament elé terjeszti a vasúti törvény tervezetét. Persze, a vasúti törvény összefüggésben van a közlekedéspolitikai koncepcióval. És ha annak csak ugyan olyan súlyosak a hiányosságai, ahogyan azt a Parlament Környezetvédelmi Bizottsága látja, akkor érdemesebb mindent újra átgondolni, mintsem elhamarkodottan meghozni a vasúti törvényt. Noha a vasúti áruszállítás sokkal olcsóbb, mint a közúti, Magyarországon a vasúton szállított áruk mennyisége az elmúlt 15 évben egy harmadára csökkent. A személyszállítás csökkenése megállt, Pest megyében némiképpen még növekedett is. A magyar államvasutak idei deficitje mintegy 13 milliárd forintra tehető. Nézzük akkor most, hogy milyen megoldást talált az osztrák kormány az államvasutak súlyos veszteségeire. Nárai Vénus.
A vasút Ausztriában mind a mai napig veszteséges üzem. Az osztrák államvasutak, az ÖBB, az utóbbi években évente mintegy 29 milliárd shillinget kapott az adófizetők pénzéből, hogy a költségvetésében támadt lyukakat be tudja foltozni. Különösebb okuk tehát az osztrákoknak sincsen arra, hogy büszkélkedjenek vasútjukkal. Kétségtelen, hogy a vasút veszteségességét az ország földrajzi helyzete is indokolja. Az Alpok völgyeiben hidakkal és alagutakkal megtűzdelt szakaszokon épített vasútvonal biztos, hogy jóval többe kerül, mint a síkvidéki pálya. Jövőre azonban állítólag minden másképpen lesz. Nemrégiben fogadta el ugyanis az osztrák parlament az ÖBB jogállásáról szóló törvényt, amely a közös piaci normákhoz közelítve félig meddig igazi vállalatot csinál az osztrák államvasutakból. Először is az ÖBB január 1-től valódi vállalat lesz, ha nem is részvénytársaság, de önállóan gazdálkodó jogi személy. Ez lényeges változást jelent, az ÖBB eddig ugyanis a közlekedési minisztérium egyik része volt. A közlekedési miniszternek, aki eddig minden vasúti tevékenységbe beleszólhatott, januártól kezdve csak általános közlekedés politikai irányelvek megadásához lesz joga, és az operatív tevékenységbe nem folyhat bele. A törvény ettől való eltérés csak különleges helyzetben, tehát mondjuk háború vagy természeti csapás esetén engedélyez. A legfontosabb persze Ausztriában is a pénz. A 29 milliárd shillinges veszteségből 13 milliárdot évente az államvasút nyugdíjasainak fizetett ki a kincstár. A vasutasok különlegesen jó helyzetben voltak. Korábban mentek nyugdíjba, mint mások, gyakorlatilag nem lehetett őket elbocsátani, és fizetésük is megfelelt az állami tisztviselőkének. Ennek a kellemes helyzetnek most vége. Az újonnan fölvett dolgozóktól a kedvezmények nagy részét megvonják majd. Hogy a fiatal vállalatot nyugdíjasai ne terheljék meg nagyon, ezért a költségvetés továbbra is fizeti az ÖBB nyugdíjakat. A vasútnak ezzel a könnyítéssel már ki kell gazdálkodni a működéséhez szükséges pénzt. A vasúti pálya és infrastruktúra fejlesztése viszont továbbra is állami feladat marad, bár ennek nagy részét valószínűleg éppen az ÖBB-nél rendelik majd meg. S az állam marad a legnagyobb vasúti fuvaroztató is, de legalább ezentúl nem direkt módon, hanem a fuvarozási díjakon keresztül szubvencionálja majd az ÖBB-t. Tipikus osztrák szabályozás született tehát. Egy olyan kompromisszum, amelyben megvannak ugyan a versenyhelyzet elemei, de mégsem valószínű, hogy az állami vasút bármikor is tönkre mehetne. A legfőbb érve a vasút támogatása mellett persze az, hogy a levegőt sokkal jobban szennyező közúti forgalmat a sínekre tereljék. Egy évvel ezelőtt ennek jegyében kötött Ausztria megállapodást az európai közösséggel is, hiszen Ausztria teherautó forgalmának 80%-a tranzitforgalom, elsősorban Németország és Olaszország között. A vasút prioritása persze csak újabban divatos jelszó, és a zöldek ma is gyakran a kormány szemére vetik, hogy különböző formákban jobban támogatja az útépítést és az autósokat, mint a vasutat. Ami azt illeti, van is ebben némi igazság. Évente nem egy híradást lehet olvasni arról, hogy leállítják a nem gazdaságosan működő szárnyvonalakat. Egy bizarr példa. Az egymástól alig 60 kilométerre fekvő Bécs és Pozsony között a vonatok hatalmas kerülővel mintegy 1 óra 20 percen átmennek. Ugyanis a vasfüggöny miatt korábban nem épült ki a direkt összeköttetés. És miközben kormány szinten is rengeteget beszélnek arról, hogy a keletről jövő személyautóforgalmat vasútra kellene terelni, még mindig nem született meg a döntés a pozsonyig hiányzó mindössze néhány kilométernyi vasúti pályaszakasz megépítéséről. Nárai Vilmos, Szabad Európa Rádió, Bécs.
Menjél csak, fiam, vasutasnak, az egy jó, biztos, nyugdíjas állás sok kedvezménnyel. Hát, ennek a korszaknak lassanként vége. Bár a német vasutasok még nagyon ragaszkodnak a hagyományos vasutas privilégiumokhoz. Túlzó Sándor.
A német szövetségi vasút a Deutsche Bundesbahn új korszak előtt áll, közölte a Szabad Európa Rádió kérdésére Karl Müller, a Frankfurti Központi Igazgatóság sajtóreferense. A szövetségi vasút az elmúlt évtizedben a távolsági expresszekre építette az egész menetrendet. Az Intercity és az Eurocity járatai óránként követik egymást a fővonalakon, a többi vonat pedig hozzájuk kötődik, rájuk hordja az utasokat. A következő lépés, mondta büszkén Müller úr, az Intercity Express nevű és repülőgépi kényelmet nyújtó álomexpresszek európai hálózatának kiépítése. Nem tagadható azonban, hogy sokan éles kritikával illetik eme koncepciót. Az Intercity vonatokra épített menetrend több veszéllyel jár. Akaratlanul, de inkább akarattal háttérbe szorul a helyi vonatközlekedés, pedig annak az autózás vonzó alternatíváját kellene nyújtania. A Park and Ride rendszer meg annyi környezeti közlekedési előnnyel járhatna, ha a helyi vonat a vicinál is mindig járna, mint Svájcban vagy Angliában. Csak hogy a 80-as évek Intercity lázában a Bundesbahn mindent az expresszekre tett, és sorra megszüntettett meg annyi szárnyvonalat. Amikor ez a rendszer elhibázottnak bizonyult, mert kiderült, hogy az utasok többsége nem Hamburgból Stuttgartba, hanem otthonról munkába tart, már csak nem késő volt. A vasutasok egy részét leépítették, nyugdíjazták, átképezték. Most lázasan folyik a rövidtávú vasúti közlekedés becsületének visszaadása. A helyi közlekedési vállalatokkal karöltve igyekszik a Bundesbahn a helyi érdekű vonalak és a buszok, villamosok menetrendjét összehangolni. A német egységgel szükségessé vált a modern összeköttetések kiépítése az új tartományokban is. A volt NDK vasútja, a Birodalmi vasút, a Reichsbahn egyelőre megőrizte szervezeti különállását, míg ha a vezető testületei immáron a Bundesbahnéval personál unióban működnek is. De bizony nagyon is junior partnernek bizonyul. Muzeális mozdonyok és vagonok, elagott műszaki berendezések, katasztrofális közállapotok jellemzik e birodalmi vasutat. Ráadásul a személyi állomány létszáma is mintegy háromszorosra szükségesnek. Sok-sok milliárd márkás beruházás kell még ahhoz, hogy a Reichsbahn behozza lemaradását, és a nemzeti egység a vasúti közlekedés egységes színvonalában is megmutatkozzék. Mindebből könnyen kitalálható, hogy a vasút német földön is veszteséges. A fejlesztéseket főleg állami forrásokból fedezik, de Müller úr szerint csak meglehető takarékossággal, a bérfejlesztésben tanúsított önmegtartóztatással lehet csökkenteni a működés költségeinek vörös számait. No meg a január 1-ével életbe lépő fölemelt jegyárakkal és olyan ötletekkel, mint az útadó vagy az autópályák magánkézbe adása. A szervezeti megújulás útja a részvénytársasági formára való áttérés lehetne, aminek mind több szószólója akad. Ez azt jelenteni, hogy az állami tulajdonban levő és hatósági jogállású vasutakat gazdasági vállalkozásként szerveznék újjá. E vasutat pedig mindenek előtt a belső szervezetben tehetnének nagy előrelépést. Jelenleg ugyanis a vasutasok hivatalnoki státuszt élveznek, annak meg annyi privilégiumával együtt. Ez megakadályozza a rugalmasabb szervezést. Ehhez azonban a hivatalnok vasutasok és erős érdekvédelmi szervezeteik ellenállását is le kell küzdeni. Ez pedig nem csekély feladat. Az érintettek végtére is jól felfogott anyagi érdekeikért küzdenek, és nem a fejlődés kerékkötőjének tekintik magukat. Túlzó Sándort hallották Bombol.
A vasutas személyzet egy részének elbocsátása halálos baleseteket okozhat. Ezt a tanúságot mondta le a francia közvélemény egy nemrégiben történt esetből. Járfás Ágnes.
A francia vasúttársaság állami vállalat. Nem törekszik nyereségre, csupán anyagi mérlegének egyensúlyára. Az elmúlt 3 év mindegyikét csekély nyereséggel zárta. Az idén azonban 2 milliárd frankos deficittel kell számolnia. Állami támogatásra nem számíthat. Deficitjét kizárólag francia és külföldi bankoknál felvett kölcsönökből fogja kiegyenlíteni. A deficitet semmiképp sem szándékoznak elbocsátásokkal orvosolni. Ellenkezőleg, az idén 2500 új alkalmazottat vettek fel. A költségvetési hiányt nem próbálják a viteldíjak emelésével sem pótolni. Áremelésre egyébként évente kerül sor márciusban. Ez kizárólag a közlekedésügyi miniszter beleegyezésével történhet. A vállalat legutóbb például 3,5%-os emelést tartott szükségesnek, de a minisztérium az infláció fékezése érdekében csak 2,5%-os engedélyezett. A fennmaradó 1%-ot az államkasszából egészítette ki. A teherforgalom tarifáját viszont a vasút bármikor és bármilyen mértékben emelheti. A francia államvasutak az elmúlt 30 év során többnyire ott voltak kénytelenek bezárni vonalakat, ahol az ipartelepülések megszűntek. Az utóbbi 5 évben összesen 100 kilométernyi szakasz jutott erre a sorsra. Magyar méretekben ez soknak tűnhet. Ám ha tudjuk, hogy a francia vasúthálózat 34 ezer kilométert tesz ki, akkor láthatjuk, hogy csupán ezrelékekről van szó. tavaly a kelet-franciaországi Vogézek-hegység falvaiban került sor erre. Mégpedig azért, mert szerelvényenként legfőjebb 15 utast szállítottak. Helyettük vonatpótló autóbuszokat közlekedtetnek, melyeken a viteldíj azonos a vasúti jegyek áráival. A buszok előnye, hogy a falvak központjában teszi le az utasokat, tehát szinte házhoz szállítja őket. Gyakrabban fordul elő az, hogy nem zárják be a vonalat, csupán nem alkalmaznak személyzetet az állomásokon. Ezzel egyidejűleg a minimumra csökkentik a minden állomáson megálló vonatok számát, és a többit buszjáratokkal pótolják. Ha a tapasztalat azt mutatja, hogy például a reggeli és az esti járatra összesen 20-an vesznek egyet naponta, akkor a személyzetet másút és más munkakörben alkalmazzák, valamint jegyváltó automatákat állítanak fel az állomáson. Hiába reklamálják az utasok az emberi jelenlétet. A közvéleményt látszik igazolni egy a napokban történt baleset. Három diáklány szállt le a menetrendszerűen közlekedő buszról, és szokásuk szerint átmentek a színeken az állomás épület előtti pallón. Aznap köd volt, és a gyorsvonat később éppen akkor húzott át. De a köd miatt sem azt, sem az esélyt jelző fénysorompót nem vették észre, és mindhármukat elgázolt a vonat. A lakosoknak meggyőződésük, hogyha ember lett volna jelen, hangszoron figyelmeztette volna őket, és megakadályozta volna a tragédiát. A francia vasútársaság vonatai gyorsításával törekszik hosszú távon megtérülő gazdaságosságra. A vezetőknek az a meggyőződésük, hogy mivel nem olyan óriás országról van szó, mint az Egyesült Államok vagy Kanada, az igazi konkurenciát nem a repülőjáratok, hanem a gépkocsi forgalom jelenti. Márpedig több száz kilométeres távolságon komoly időnyeresztőbe lehet szert tenni inkább vonatra szállva, mint sem kocsiba ülve. Különösen mióta az óránként 320 kilométerrel száguldó Super Express-szel, francia nevén TGV-vel egy óra alatt lehet Párizsból Lyonba utazni. Az egyre telítettebb autópályákon ilyen gyorsaságot nem lehet elérni. A francia vasúttársaság arra hívja fel az állami vezetők figyelmét, hogy a vállalat anyagi nyereségén túl az ország egészének nyereség az idő megtakarításával felszabadított szellemi energia is. A vállalat azt szeretné elérni, hogy ezentúl ne csak a helyi önkormányzatok, hanem az állam is finanszírozza az új vonalak kiépítését. A Super Express előnyben részesítése az autópályákkal szemben környezetvédelmi szempontokat is szolgálna. A villanyvonat nem szennyezi a levegőt. És még egy kilométernyi vasútszakasz megépítése 9 hektárt igényel, addig ugyanekkora autópályaszakasz 12 hektárt emészt föl. A Super Express ma 1500 kilométeres szakaszon közlekedik Franciaországban, és 3000 kilométerrel tervezik bővíteni a hálózatát az elkövetkező 10 év alatt. Ez nem csak új vasútvonalak lefektetését jelenti, hanem a már meglévők átépítését is. Európában Super Express közlekedik majd a Le Mans csatorna alagútjában, előbb azonban a Párizs-Brüsszel-Köln-Amsterdam járat fog elkészülni. Azután tervezik a Párizs-Strasbourg-München vonal kiépítését is, ami egyszer talán Budapestig is eljut. Jászás Ágnes hallották Párizsból.
Olaszországban a privatizálást tekintik a követendő útnak. Bányászkató.
Az Itáliát fél éve vezető Amato kormány a gazdaság szanálását tűzve ki első számú céljaként, miután egész sor takarékossági intézkedést foganatosított és számos új adóterhet rót a lakosságra, most az óriási deficittel küzdő állami vállalatok privatizálására készül. Csak készül, mert egyelőre viharos viták folynak a parlament mindkét házában, hogy mely vállalatokat és milyen mértékben lehet magánkézbe adni, valamint hogyan és milyen szerv bonyolítsa le az átadást, stb. A nagy ipari üzemek, hitelintézetek, kőolajvállalatok, biztosítótársaságok és újságok mellett szó van az államvasutak privatizálásáról is, legalábbis részben. Talán részvénytársasággá alakítva, és a részvények bizonyos százalékát magánkézbe adva. De hát ez nem holnap megvalósítandó ügy. E pillanatban az olasz állam megelőzve a kelet-európai országokat privatizálja utazási irodáit, és egy magántőkés csoportnak adja át 20 nagy szálloda vezetését. Nem csak az adósságoktól agyonnyomott holdingok kerülnek magánkézbe, mint az ENI, hanem az olyan intézmények is, amelyek a hatásosság és a gazdasági észszerűség útján akarnak haladni, és ide tartozik az olasz államvasutak. Hiába azonban minden jó szándék, ha a vállalat évek óta deficites, aminek több oka van. Először is lényegesen megcsappant az utóbbi években a vonaton utazók száma. Nagy távolságra vagy rövid üzleti útra sietős ügyek elintézésére a repülőgépet veszik igénybe. A vakációzók, turisták, hétvégi kirándulók zöme pedig autón utazik. A vonattól még a sok vasutas sztrájk is elveszi az emberek kedvét. Hiába próbált az államvasutak ezerféle kedvezménnyel az utasok kedvében járni. Félárujegy gyerekeknek és fiataloknak, 30%-os engedmény 60 éven felülieknek, stb. Valamint ingyen jegy az államvasutak valamennyi jelenlegi és nyugdíjas alkalmazottjának és azok családtagjainak. Továbbá politikusoknak, közéleti személyiségeknek, állami hivatalnokoknak és a legkülönbözőbb címeken számos kategóriának és egyénnek. Alig létezik valaki Itáliában, aki teljes jeggyel utazik. Így hát legfőbb ideje volna az államvasutakat privatizálni, mert a magánszemélyek mindenek előtt megállítanák-e pazarlást. És új beruházásokkal gyorsabbá és kényelmesebbé téve a vonaton való utazást valóban kedvet csinálnának hozzá a közönségnek. Egyelőre csak a turisztikai szektornak mond búcsút az állam. A következő lépés pedig valószínűleg a nagy szupermarketek és az autógrill láncolat privatizálása lesz. Az államvasutakét még alaposan meg kell vitatni. Bányászkatót hallották Rómából.
A görögök is megbánták, hogy megszüntették a kis helyi járatokat, és bizony sajnálják, hogy ma már nem is lehet őket mindenütt visszaállítani. Berti Manuella.
Görögországban nincsen igazán nagy szerepe a vasútnak. Az ország területének 70%-a hegyvidék, mégpedig nem is akármilyen hegyekkel. Átlag magasságuk meghaladja a 2000 métert. Ráadásul az ország felszabadítása a több évszázados török elnyomás alól a múlt században, amikor Európa szerte a vasutakat építették, épp hogy csak megkezdődött. A felszabadító háborúk, az ország rossz gazdasági állapota, s végül a magas hegyek miatt Görögországnak igen szegényes vasúthálózata van. Mindössze 1500 kilométer hosszú az európai szabványú vonal, ezen kívül 800 kilométer a keskenyvágányú, 1 méter nyomtávolságú, és 22 kilométer a 75 centis vonal. 1970-ben a csőd szélén tántorgó vasúti cégeket egyesítették és államosították. Persze az újdonsült görög államvasutak is olyan deficites vállalkozás, amelyet az állam a ráfizetések ellenére is kénytelen fenntartani. De igazán nem is ez a legnagyobb baja, hanem az, hogy egyrészt elavult a hálózat, másrészt viszont kicsiny mérete miatt amúgy is limitált a jelentősége, hiszen az ország utas és teherszállító forgalmának csak igen kis hányadosát fedezi a közúti forgalommal szemben. Mivel az ökológiai kívánalmak ellenére sincsen egyelőre tervbe véve a hálózat kiterjesztése, marad a modernizálás. Tény, hogy az elmúlt két évtized nem múlt el nyomtalanul. Egy igen dinamikusan tervezett modernizációs program kellős közepén vagyunk. Új, gyorsított járatok indulnak, végre kényelmes, tiszta és szép kocsikkal, amelyek csodák csodája még a menetrendet is betartják. Különösen az Athén-Thessaloniki járat lett népszerű, amely a régebbi 10-11 órás menetidő helyett 5 óra alatt teszi meg az 500 kilométert. Sajnos azonban a modernizálás nem mindig volt megfontolt. Az új idők szellemének például áldozatául esett a természetvédelmi területnek nyilvánított Pélion-hegység kisvonatja, amely megszüntetése a 70-es években hatalmas autóforgalmat eredményezett, a légszennyezés minden következményével együtt. Az új tervek szerint ezt a vonalat viszonylag könnyen helyre lehet állítani, mivel a pálya létezik, csak éppen egyes helyeken leaszfaltozták. Sajnos nem ugyanez a helyzet egy egész sor kisebb járattal Attika és Thessaloniki megyék területén, ahol a vágányok és a felszerelés teljes felszámolása jóval korábban és alaposabban ment végbe. Később állnak. Ma már csak a festői klasszicista állomásépületek hirdetik az egykori környezetkímélő kisvasutak létezését. Viszont sikerült újra beindítani a pár éve szünetelő Athén-Lutráki járatot, és kiderült, hogy a nyári forgalom idején egyáltalában nem ráfizetéses. Így aztán télen szünetel, nyáron pedig az aténieket szállítja a tengerparti fürdővárosba, akik a vonatablakából kárörvendve szemlélik a mellettük haladó autópálya forgalmi dugóiban gőzölgő polgártársaikat. Berki Manuelát hallották Aténből.
Az amerikai vasutakról inkább a vadnyugati történetek a területüket hiába védő indiánokkal harcolva megépülő talpfák és sínek jutnak eszünkbe. A mai Amerika repülőgépen és a közútakon közlekedik. De azért van vasút is, méghozzá részben állami kézben. Heller Kábor.
Amerikát 35 ezer kilométernyi sínhálózat szeli keresztül Kasul, ami első pillantásra nagyon soknak hangzik, de ami gyakorlatilag eltörpül a jól kiépített országúthálózat mellett. Az áruknak egy jelentős részét nem vonaton, hanem kamionokkal is repülőn szállítják, és a sok millió ingázó is inkább saját kocsiját használja, és nem a vasutat vagy buszt, annak ellenére, hogy ez gyakran költségesebb és fárasztóbb. A vasutak közül az Amtrak, ami tulajdonképpen a MÁV-nak felel meg, illetve a helyi, városok közti ingajáratok állami vállalatok, míg a teherszállító vasúti társaságok magánkézben vannak. A személyszállító vasutak a papírforma szerint nem állami vállalatok, hanem önálló egységek, saját költségvetéssel, a tulajdonos azonban mégiscsak úgymond az állam. Nevezetesen az Amtrak részvényei, a közlekedési minisztérium, a helyi vasutak részvényei pedig a szövetségi államok kezében vannak. Ez a distinkció azért fontos, mert a vasutaknak nem csak hogy elszámolási kötelezettségük van, de arra kell törekedniük, hogy a viteldíjakból és más bevételekből fedezzék a kiadásokat. Az Amtrak például költségeinek 80%-át fedezi saját erőből, és csak a fennmaradó 20%-ot kapja a szövetségi kormánytól. Mivel a vasút meglehetősen profitábilis, különösen a postával kötött szerződéséből befolyó jövedelem révén, ezért néhány év múlva, egész pontosan 2000-re irányozták elő, hogy teljesen önerőből, a központi költségvetésből kiutalt támogatás nélkül gazdálkodjanak. Jól lehet, a közlekedési szakemberek és a környezetvédők nagyon kívánatosnak tartanák, hogyha mind a személy, mind pedig a teherforgalom egyre inkább a vasúton keresztül bonyolodna. Az Amtrak, mint ahogy azt egyik szóvivőjük nekem elmondta, a közeljövőben látványos beruházásokra nem készül. Jelen pillanatban a legnagyobb vállalkozásuk az ország északkeleti részén a vasutak átállítása dízelről villanymozdonyokra. Azért van fejlesztés méghozzá nemzetközi együttműködéssel. Boston és Washington között például egy svéd céggel karöltve az Amtrak egy nagysebességű járat létesítését tervezi, melynek sebessége eléri majd az óránkénti 240 km/h. Tavaly pedig Texas állama megadta az engedélyt egy olyan magánvállalkozásra, melyben egy ohiói és egy francia cég fog, a francia mintához hasonlóan, egy szupergyors vasutat építeni. Heller Gábort hallották New Yorkból.
A Szabad Európa Rádió 1992. december 21-én sugárzott műsorát hallották. Szerkesztette Láng Júlia. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.